Mindenható Atyánk, kegyelmes Istenünk a Krisztus Jézus által. Ismét eljöttünk hozzád. Ismét eljöttünk, hogy ígéret felragyogtasd, hogy kegyelmet kiárazd ránk, hogy megmutassad és elmondjad nekünk, hogy te mennyire szeretsz minket. És hogy ezt felismerhessük. Hogy felismerjük azt, hogy te a tenyereden hordozol bennünket. Hiszen hálával kell elmondjuk azt, hogy ideig is elvezettél. Elvezettél minket. A mi életünk folyamán, akár munkából, akár otthonról, akár valahonnan a világból, valamiféleképpen, akár kötelességből, akár reménységgel, akár muszájból, de összegyűjtöttél bennünket. Összegyűjtöttél bennünket, mint ahogy a tyúkanyó összegyűjti kicsinyeit. És mi is szeretünk gyermekeid lenni. Szeretünk úgy gyermekeid lenni, mint egy igazi atyának, aki mindig jót tesz az ő gyermekeivel. Tekints hát most ránk. Nézd meg bennünket. Nézd meg a napunkat, melyet most idehozunk eléd. Nézd meg abban dolgainkat, beszédeinket, gondolatainkat, vétkeinket, mulasztásainkat, indulatainkat. Sorjázd elé, a te trónusod elé, hogy mennyi mindent vétettünk ma ellened is. És amikor elősorjázod, akkor mutass a keresztül. Mutass arra, hogy te úgy szerettél bennünket, hogy egyszerűt fiadat adtad értünk, hogy el ne veszünk, hanem örök életünk legyen. Taníts bennünket halál által az életre, és az élet által a veled való együtthalásra, a feltámadásra, a boldog reménységre, arra a hitre és arra a bizonyosságra, melyet a mi elődeinktől megkaptunk, melyet átadtak nekünk, mint hitbizonyt, mint hagyományt, mint olyan kincset, mely mindenél többet ér. Így kérünk, most hallgass meg bennünket. Itt a szükség óráján, amikor szólunk hozzád, Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Jöjj el, Szentlélek Úristen, töltsd be a mi szíveinket, égj benne. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján a mi Istenünk szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánom közöttetek az ő szent evangéliumát. Található ez a János szerinti szent evangéliumban, a János szerinti szent evangélium 3. fejezetében, a 3. fejezet 16. verszaka, mely így szól. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, azokhoz is szólok, akik most először vannak itt a héten, ezen a héten ilyen elégkészítő alkalmakat tartunk a reformáció ünnepére való felkészülésre és az úrvacsora magunkhoz vételéhez, és egy ilyen 4-es kis sorozatot tartunk, melynek első része kedden volt, mely arról szólt, hogy Isten milyennek teremtett meg bennünket. Tisztának és szentnek. És a világot is ilyennek teremtette, tökéletesnek, és eredetileg ilyen a mi természetünk, a legmélyebb természetünk, az a krisztusi arc, amit mi magunkban hordozunk mind a hányan, elég mélyen eltemetve, emlékek, fájdalmak, örömök és bánatok alatt. Másodjára beszéltünk arról tegnap, hogy ez hogyan romlott meg, hogyan nőttünk fel az ártatlan és tiszta gyermekkorból, és hogyan gondoltuk azt, hogy miképpen leszünk mi felnőttek, miképpen szakadt az emberi világra és az egész világra ezáltal a bűn, a halál, a kárhozat, a fájdalom, a szenvedés, és annak minden formája és válfaja. Ma pedig arról beszélünk, testvérek, hogy Isten mit tett értünk, hogy ezt megváltoztassa. Mert olyanok vagyunk egy kicsikét, mint az az ember, aki egy ingoványos területre vándorolt, és az ingoványos területben a mocsaras részen egyszer csak óvatlan volt, és elsüllyedt és nyakig került bele a kulimászba. Ezt ki is fejtettük tegnap bővebben, nevezetesen, hogy mind a hányan benne vagyunk. Nem csak én magam, vagy nem csak te, nem csak a testvér, vagy a feleség és a férj, erről kicsit többet beszéltünk tegnap, hanem mi magunk is az egész ember világ válságban van. Olyan válságban van, amit nem tudunk megoldani. Mert csak Münchhausen báró mesébe létezik az, hogy az ember a hajánál fogva kihúzza saját magát a mocsárból, vagy a gödörből, de mi magunk ezt nem tudjuk megtenni. És elérkeztünk oda, amiről úgy szoktak beszélni, hogy az evangéliumnak a lényege, az evangéliumnak a kulcsa, vagy akár fókuszpontja, gyújtópontja, ez egy olyan ige, amit minden egyes teológusnak kívülről kell fújnia sok más ígével egyetemben, de ez is egy olyan ige, amit, hogyha hajnal, vagy annak idején mondta volt professzorom, hogyha hajnalba kivernek az ágyból, és azt mondják neked, hogy János 3.16, te akkor is tudnod kell, és akkor is el kell tudjad mondani, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszerűen az fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. És azt hiszem ez az ige, amit legtöbben vagy legszorosabban véve, gondolva félreértünk. Távoli. Az embernek mindaddig, amíg a lélek meg nem szólítja általa. Távoli, amíg az ember meg nem tapasztalja a bűnnek a valóságát, távoli, amíg meg nem tapasztalja azt, hogy bizonyos helyzetekben nem tud mit tenni, távoli mindaddig, amíg nem döbben rá arra, hogy minden, ami van, azt mind kapta, hogy kapott családot, kapott szülőt, kapott anyát, kapott apát, kapott testet, kapott egy épp lelket, kapott többé-kevésbé értelmes eszet, kapott neveltetést, és kaphat hitet is. És amikor a hit megébred bennünk, akkor kezdünk le ezzel foglalkozni. Ez egy elég lassú folyamat tud lenni. Emlékszem annak idén, amikor megkeresztelkedtem 18 évesen. Én nem azért keresztelkedtem magam, mert 18 évesen is konfirmáltam, mert én annyira hittem volna, hanem azért, mert a negyedik gimnáziumi évemet én ellógtam annak idején, iskolakerülő voltam. Iskolakerülő voltam, és bandáztam, és januárig bezárólag lógtam 270 órát. Nem mondom, ez követendő, csak hogy én hogy jutottam el idáig, ezt el szeretném mondani. És édesapám azt mondta, hogy na fiam, most akkor választhatsz, hogy akkor most vagy egyszerre teszel osztályzó vizsgákat, leérettségizel és felvételizel, vagy pedig elmész a Sárospataki Református kollégiumba, és akkor negyediket ott elvégzel ismét. Mondom, jó, utóbbit választottam, mondja, de akkor már ide lenne megkeresztelkedni. Én így keresztelkedtem meg. Engem így vonzott be az Isten először saját magához. És hát szépen végigjártam azt az egy évet, ugyanúgy bandáztam, úgy haverkodtam, ugyanúgy csibészkedtem tovább, míg nem aztán találkoztam első tanítómmal, első mesteremmel, akivel egy 16 órás vonatút és beszélgetés után azt mondta nekem az öreg, hogy bár te nem tudod, de neked papnak kell legyél. Na hát akkor meg tiltakoztam, én ugyan nem leszek pap. Milyen abszurd is, ugyebár, hogy valahonnan ugye a világból valakinek azt mondják, hogy te az igét fogod hirdetni. Nem hittem, egészen egyszerűen. Nem volt meg a hitem. És eltelt 2 év ezután. És elmentem a külügy, hogy is hívják ezt, külkereskedelmi főiskolára, angol tagozatra, hogy gazdag ember legyek. Ez egy elég jó iskolának számít, káderképző, bankárok, politikusok, különböző káderek, diplomaták, a gyerekei jártak oda, és egy év alatt meguntorodtam az egésztől. És nem hagyott nyugodni az öreg, amit mondott kint erdőben, hogy nekem mit kell, hogy tegyek. De én mindig elhesegettem. Aztán utána elmentem egy évet dolgozni. És majd csak utána adtam be a jelentkezésemet a teológiára, akkor már tudván, hogy mit kell tegyek, és akkor kezdtem a Bibliát olvasni. Azt kell, hogy mondjam, hogy a túlnyomó többség azokat az embereknek, akik itt vannak, sokat rövidebb utat járhatott be ezzel kapcsolatosan. És bizony, én a teológia alatt sokat foglalkoztam, úgynevezett vallástudománnyal, nekem az a hobbim. Foglalkoztam a hindu tanításokkal, foglalkoztam az iszlámmal, foglalkoztam a buddhizmussal, foglalkoztam a taoizmussal, foglalkoztam a zen buddhizmussal, ezek a ugye a japánok, és mindig-mindig visszatértem Krisztushoz. Hogy miért Krisztus az, akit választ az ember, az egy nagyon nehéz kérdés. Főleg azért, mert Krisztust az ember tulajdonképpen nem választja, hanem az ember egy idő után rádöbben, hogy Krisztus választotta őt. Ahogy a tanítványok és az első 12 tanítvány nem úgy került Krisztushoz, hogy jaj, mester, én szeretnék téged követni, hanem Krisztus elhívta őket. És azt hiszem, hogy az az ember, aki rádöbben arra, hogy hova került és hogy milyen kegyelmet kapott, rá kell döbbenie, hogy ő nem tett semmit érte, hanem még azelőtt, mielőtt még megtett volna egy lépést Isten felé, Isten már megtett kettőt ő felé. Aki egy arasszal közeledik az Úrhoz, ahhoz két arasszal közeledett már előbb az Úr. És hogy végülis miért Krisztust választottam, azt kell, hogy mondjam, mert bizony én szabad óráimban több ezer oldalnyi anyagot vettem át. Tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy szaktekintélyek számítok a buddhizmus szempontjából, sok-sok oldalt fordítottam buddhista barátaimnak, de mégis Krisztus az, aki egyre jobban megragad napról napra. Utoljára ma délben gondolkodtam el ezen. Nagyon, és egyszerűen észrevettem, hogy én nem csináltam semmit, hanem mindent kaptam, és mindent kézhez kaptam. Azért, mert amit a keletiek elmagyaráznak és elmondanak, az mind szép és jó. Mind tetszetős. Nagyon jó dolgokat lehet beletanulni, nagyon jó módszereket lehet tanulni. De annyira egyszerűen, annyira szívhez szólóan, annyira közvetlenül, és annyira nyitottan senki nem beszél az Istenről, csak Jézus. Az, aki életét adja és adta, értünk. Értem, és te érted. Ezért. Mert amit ott leírnak 40 oldalba, ott van a karma törvénye, és így tovább, erről biztos hallottak már a ifjabbak, az Krisztus egy mondattal elmagyarázza. Nevezetesen, ki mint vet, úgy arat. Ez az ok és okozatnak a törvénye. És kedves testvérek, minél jobban az ember elkezd foglalkozni az igével, azt tesz észre, hogy előbb-utóbb nincs visszaút. Mert aki rátette ezeket szarlára a kezét, és hátratekint, az nem méltó az Isten országára. Éppen ma szerettem volna megint menekülni a ma esti szolgálat elől, magamban egy kicsikét, és azt tettem észre, hogy az ige annyira berágta magát a gondolkozásmódomba, annyira átutatja már a gondolatformáimat és az érzelmeimet, hogy nem tudok menekülni. Nem lehet. Úgyhogy jól figyeljen az, aki még gondolkozik azon, hogy vállalja a kereszténységet vagy sem. Tudja meg, hogy nem ő választja a kereszténységet, hanem Krisztus választja őt. És jól gondolja meg, hogy akarja, mert bizony sokszor, nagyon sokszor keserves. És nem azért, mert más bántja az embert, hanem azért, mert szembesülünk saját magunkkal. Amikor a keresztre tekintünk, akkor szembesülünk a bűnnel. Akkor szembesülünk azzal, hogy mit örököltünk. Mert bizony örököltük szüleink bűneit is. Örököltük azt, hogy hogyan beszélünk, hogy hogyan viselkedünk. Örökölt minták alapján, ezt pedagógusoknak jól kell tudja, épül fel az egész életünk. És tulajdonképpen életünk egész része, 90-valahány százalék már előre megadott keretek között zajlik. Az értelmünk, a szívünk, az erőnk és az elménk, ezek mind csak egy kicsit továbbfejleszthetőek, de alapjában nem változtathatóak meg. És amikor rá döbbenünk arra, hogy mi is vétkezünk, mi is bűnözünk, akkor a magyarban van egy nagyon jó szó, ami a magyar gondolkodásnak szerves része, meg lehet próbálni jóvá tenni azt. Mondhatnánk azt, hogy megpróbáljuk kifizetni, vagy beváltani valahogyan. Csak van egy nagyon nagy gond, hogy az mi idő már elment, azt nem tudjuk visszaforgatni. Ami időnk már elfolyt ebben az életben, 5, 10, 20, 30, 80 év, azt már nem jön vissza soha. És azt, amit akkor megtehettünk volna, vagy nem tettünk meg, vagy éppen megtettünk, már nem tudjuk megváltoztatni. Van is egy történet ezzel kapcsolatosan, Egy néni, egy idős néni, egy 97 éves néni bement a paphoz. Elég határozott volt. Több olyan határozott, mint a Milonka nénink itt, aki most töltötte a 100. életévét. Innen üzenem a testvéremnek, hogy hál' Istennek jól van, és eszik. És a néni bement a paphoz, akinél éppen voltak, és valamilyen beszélgetés folytatott, de türelmetlen volt, és betört hozzá. És mondja, maga a pap? Igen, én vagyok a pap. Miért? Miért kérdezik? Azt akarom, hogy temessem el. Hát jó, persze, rendben van, mondja, de egy feltétellel. Mi az a feltétel? Hát, az, hogyha én tovább élek, mint a néni. Jó, ezt megbeszéltük, de akkor is lesz itt pap, ugye? Lesz persze. Jó, akkor én most hagyj rendezem el, mondta a hölgy. És a hölgy végülis elrendezte, kifizette a 10.000 forintot, és aztán utána, amikor már ment volna el, mert sietős volt neki, 97 év távlatából már tudta, hogy mit ér az ideje, kedves hölgy volt egyébként, megkérdezte a lelkész tőle, hogy a hazafelé vezető utat el tetszett-e már intézni. Mondja, persze, hát itt a fiú, aki engem hoz visz. És akkor mondja, hogy nem úgy gondolom, hanem azt a hazafelé utat, felé vezető utat el tetszett-e már intézni. Tehát, hogy a bűnei meg vannak-e bocsájtva. És erre Esztinél azt mondta, amit mond magának egyébként minden, hogy mondjam, vallásos ember, aki többnyire törekszik a jóra, hát nem vannak nekem bűneim. És akkor erre azt mondta neki ez a lelkész. Bácsi egyébként Tamás bácsiról van szó, aki fönn dolgozik és él a fasori gyülekezetben Budapesten, őtől származik a történet. Azt mondja neki, hát, mert csak azért kérdezem, mert Esztinének legalább 97 ezer bűne van. Esztin fölhúzta magát. Na, piszkálta. Fogta magát, leviharzott, utána a Tamás bácsi alig tudta megállítani, egy kis finom erőszakot is kellett alkalmazni, ne menjen már el, hát tessék végig gondolni, hogy ha csak 97 ezer bűne van, akkor maga egy földre szállt angyal. Na, akkor ezen elgondolkodott Esztin. Hogy is van ez? Hogy tetszik gondolni, tiszteltes úr? Esztin, gondolja végig, hogyha egy nap azért törekszünk a jóra, de azért egy nap három vétket, három bűnt, akár gondolatban, akár indulatban, akár mulasztással, akár szavakkal, azért csak elkövetünk, nem? Hát végig gondolta az öreg lány is. Hát igen, igen. Hát hogyha egy évben van 365 nap, de szorozzuk fel ezt úgy, hogy legyen egy évben 1000, akkor Esztinéli 97 éves, akkor legalább 97 ezer bűne van. Esztinéli elkezdett gondolkodni, hogy hát ez igazad van. Ez alapján nekem minimum 32 ezer bűnöm van, de én inkább a 96 ezer felé tendálok, hogyha erről van szó. De végig gondolva azt, hogy miket műveltem és miket csibészkedtem én itt össze, sőt, követtem el olyan bűnöket, amiket nem szívesen sorolok ide most elő, mert a testvérek szerintem eléggé megrémülnének, hogy miket művelt ez a szerencsétlen nyomorult. És ezután gondoljunk arra, aki kiitta a haragnak azt a poharát, amiben a mi bűneink voltak. Nekem van 97 ezer bűnöm, vagy 96. Vannak itt 30, 40, 50, 60, 70 évesek. Mindenki felszorozhatja nyugodtan magának egy ezressel. Amit mi itt össze tudunk dobni úgy hirtelen a közösbe, azért olyan millió körül már biztos, hogy van. És ez még csak itt ez a picike kis gyülekezet. És akkor nem beszélünk arról, amikor tele van a bazilika. Vagy nem beszélünk arról, amikor a több milliárd keresztény, aki a világon él, ők mennyi bűnt követtek el. És ez csak ez az év, és akkor nézzünk visszafele 2000 évet, és akkor számolhatnánk. Milliárdok. Súlyos milliárdok a köbön. Mert képzeljük el az utolsó éjszakát, amikor Krisztus fohászkodik, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de legyen meg a te akaratod. Vajon Jézus félt meghalni? Emberként lehet, hogy félt. Voltak kétségei. De vajon attól félt, hogy keresztre feszítik? Vagy ő tudta, hogy abban a pohárban otthon az egész emberiség gyűjtke. Hogy azt vette magára, hát azért az elég nehéz. És amikor ránézünk a keresztre, akkor ezt a szeretet kéne, hogy lássuk. Hogy amikor kifolyik a vér, hogy amikor Jézus hirtelen egyedül marad a bűnök súly alatt, és felkiált, hogy én Istenem, miért hagytál engem, akkor erre kellene gondolni. Micsoda elképzelhetetlen teher ez. Mekkora mennyiség. És vajon kellett ez? Nem volna az Istennek csak annyit csinálni, hogy egy tolvonással eltünteti az egészet? Mindezt a szenvedést és mindezt a nyomorúságot, ami a világon volt és van. Vagy ahogy az egyik híres német misztikus költő mondta, hogyha az egész ég papírrá változna az égbolt, és minden tenger tintává, akkor sem lehetne fölírni mindezt a szenvedést, amit az emberiség elviselt és el fog viselni. Miért nem tehette meg? Azért, mert Isten szabályokat alkotott magának. Lássuk meg a természet törvényeket. Képzeljük el, hogy egy pillanatra az Úristen azt mondaná, hogy most a gravitáció egy óráig nem működik. Meghalna minden élet a Földön. Nézzük meg azt, hogyha az Úristen azt mondaná, hogy na most csak egy pár percre kivonunk minden oxigént a levegőből. Meghalna mindenki a Földön. Ezeket a szabályokat, ezeket a törvényeket, ezeket a rendeleteket és parancsolatokat az élet értelmért, az élet kedvéért hozta. És ő nem lépi át ezeket. Azért, hogy mi se lépjük át. Mi nem is tudjuk átlépni, de szeretnénk sokszor. Ő viszont, hogy megmutassa, hogy mire képes, és itt nem a hatalmáról beszélek, hanem a szeretetéről, inkább testet ölt. Testet ölt, és kicsit pestélyesen szólva, elviszi helyettünk a balhét. Még helyettem is. És még helyetted is. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Úgy szeret bennünket, hogy lehet ez kicsit fájó, vagy megdöbbentő, hogy még jobban, mint édesanyánk. Mert édesanyánkkal össze tudunk úgy veszni, hogy esetleg megtagad bennünket. De Isten soha nem tagadott meg bennünket. Isten a tékozlókat visszafogadja mindig. Úgy szeret bennünket, mint édesapánk, csak annál is jobban, mert édesapánk eltávozik, és az is lehet, hogy édesapánk nem hívő, és nem lesz része az örök életben. Isten viszont megmarad. Gondoljuk végig. Meghal az ember, mert bűnös, meghal az ember, mert tökéletlen, meghal az ember azért, mert gonoszságot hordoz az ő szívében kezdettől fogva, és láthatjuk a pici gyermekeken is, nem tudatosan, de tudnak egymással piszkálni, nem kicsit. Talán nincs is rosszabb, mint az emberi, a kicsi emberek, a gyermekeknek az a nagyon tiszta, mindenféle belső indulat nélkül olyan rosszaságból, amit gondolnánk származó egymás piszkálódása. Játszanak a gonoszsággal. Félelmetes. Persze ezt nem szeretjük erről, általában nem szeretünk beszélni, de a gyermekekben ott van. Én emlékszem arra, amikor 5 évesen azon játszadoztam nővérkémmel, hogy kint a tanyánkon van ez a hústű, tudják, kedves testvérek, amikor ilyen rolnikat csinálunk húsból, vagy olyan másból, van ez a hústű, amit szoktunk használni sütésnél, főzésnél, és szeretek sütni, főzni. És hát kint voltunk a tanyán, és ott is volt kint ilyen hústű, és elkaptam ezt a nagy zöld sáskát. Ügyes voltam, valahogy sikerült, de talán egy ilyen szűrőt ráterítettem, és akkor azzal kaptam. És fogtam, és a nagy zöld sáskán átszúrtam a hústűvel, csináltam egy két ilyen tartókát, két oldalt, mint ilyen forgatni, ugye, mint az ökröt csütik úgy, és alátüzeltem egy picivel, kis tűzzel, ilyen ágacskákkal, ilyen száraz növényekkel mohálva. Erre voltam képes 5 évesen. És visszaemlékszem, mai napig eleven az emlék bennem. És bennem nem volt olyan, hogy most rosszat teszek. De az biztos, hogy kín halált okoztam annak a sáskának. És ő is érző lény, neki is fáj. Már pedig az Úr azt mondta, hogy ne kínozzuk az állatokat. Kímélettel öljük le az állatokat. És ha 5 évesen erre voltam képes, akkor mire lehetnék képes most? Kérdezhetnék. Tehát úgy szeret bennünket. A másik része a mondatnak az, hogy aki hiszőben el ne veszem, hanem örök élete legyen. Ezt gondoljuk egy kicsit végig. A kereszthalál olyan, mint egy bianco csekk. Tulajdonképpen, ha oda térünk, akkor minden bűnünk meg van bocsátva. Milyen ez a bianco csekk? Képzeljük azt, hogy már születésünk előtt valaki fogta és betett egy irgalmatlan összeget a bankba. És hogy amikor majd felnövünk, akkor mi azt megkapjuk. Na de, képzeljük el azt, hogy erről nem tudunk. Nem is hallunk róla. Nem mondja el nekünk senki. Ezért aztán szegényen és szerencsétlen és betegen élünk. Pedig azzal a pénzzel sok minden megoldhatnánk. Van egy másik régi történet. Volt egy koldus, és meghalt. Alultápláltság, szenvedés, fájdalmak, sok minden összegyűlt, és meghalt. És hát nézik a koldus haverjai, társai, hogy hát, hogy csak el kéne kaparni már valahogy a jóskát, hát mit csináljunk vele? Aztán vizsgálgatják a párnáját, volt egy köve ugyanis, amin aludt. Már hosszú évek óta, évtizedek óta, amin aludt, és hát a kövét akkor majd ráteszik a sírra, amit kikaparnak neki nagy nehezen. És hát teszik rá a sírra, a követ kikaparják a sírt neki, befelé, a követ ráteszik, és egyiknek olyan gyanús lett a kő egy kicsikét, és elkezdték kapirgálni, és kiderült, hogy egy ilyen csecsemőfej gyémánt. Na most mi is ilyenek vagyunk, hogy ott alszunk napról napra azon a kövön, ami nagyon keménynek tűnik számunkra, azt is mondhatnám, a bűnnek a hatalmán altad bennünket, és nem veszük észre. És nem veszük észre, hogy milyen nekünk elkészítve, milyen öröm és milyen gazdagság van nekünk elkészítve, ami túlmutat mindenféle gazdagságon, ami egyáltalán elérhetnénk mi emberek. És Krisztus azért jött, hogy ezt észrevegyük. Na már most, ha mi mondjuk visszatérve az előző példához, elmegyünk a takarékba, hogy fölvegyük azt a pénzt, akkor miért mennünk el, ha nem hiszük el, hogy igaz? A legtöbb gond talán az egész szentírás ugye az, hogy hát emberek írták, hát most mitől szent ez, meg milyen betűk vannak ebbe is, történetek, nagyon szépek, aranyosak, jók, erkölcsi példázatok megfelelnek, és így tovább, de az én gondjaimat nem oldja meg. Képzeljük el, hogy azt mondják nekünk, hogy figyelj már, ott van 28 milliárd a takaréba, menjél már érte. Erre mit mondunk? Na szórakozzál mással. Na figyelj, majd az hiszékeny ott a Jancsi, majd az át tudod venni vele a szomszédba. Jancsinak egy külön számlája van, neki is ott van ugyanaz az összeg, értsük jól, hogyha már forintosítani akarunk. De lehet, hogy Jancsi se akarja elhinni. Aztán pedig emlékezhetünk arra, amit a magyar népmeséknek a végén szoktunk olvasni, aki nem hiszi, járjon utána. Mennyire veszük a fáradtságot, hogy utána járjunk annak, ami az életünkben a legfontosabb. Hogy rádöbbenjünk arra, hogy kik vagyunk. Az életünknek a 50-60-70-80%-át kitölti a munka, aztán a család, és onnantól fogva nem akarunk foglalkozni semmivel. Jó, van, aki bélyegeket gyűjt, ő azzal foglalkozik. Van, aki a barátok a sorozatot nem akar egyetlen egyszer se elszalasztani a tévében. Megint mások társaságba járnak, megint mások elmennek sportolni, vagy focizni, vagy elmennek futni. Ismerek egy fiatal embert itt Cegléden, most nyáron megint láttam többször futni, ott a mi utcánkban, már régebb óta ismerem egy jó 10 éve. Hát tudja, hogy én mit csinálok, hogy csinálnak, és akkor kérdezem tőle, hogy nem akarom nevesíteni, mi van XY, már megint futsz magad elől, és nem hívő, ugyanis tudom róla, és hát feltacagott, és elkezdtem mondani, hát nem, hát tudod, most kondiba kell megint kerüljek, meg kicsit ellustultam. Tehát fut maga elől, ugyanúgy. És mi is megtaláljuk mindig a saját magunk tevékenységét, amit bele tudunk menekülni. Hogy ne kelljen foglalkozni vele. Nehogy tükörbe nézzünk. Ez lehet akár manikűr, akár pedikűr, akár tényleg tévé, akár főzés, takarítás otthon, a reggeli rohangálás és sietés. Bármi, mindenbe bele tudunk menekülni. A lényeg az, hogy nem akarjuk elhinni, hogy ez lehetséges. Aztán megy ott a másik, mi volt, hogyha még nem is hallottak róla. Hát az itt lévőknek szerencséje van, de sok ember még nem is hallott Krisztusról a világon. Ezért vannak óriási, ugye, missziói tevékenységek. A másik pedig az, hogy hogyan hallanánk valódian arról, ha nincs valaki, aki nekünk ezt elmondja. És aki elmondja, hogyan tudná érvényesen elmondani, hanem Istentől kapta a hivatását, elhívták, nem ő eljött, hanem elhívták, és felhatalmazást. Van nekem egy kedves ismerősöm, most el akart menni teológiára, mondom. Kérdeztem, hogy el is ment végül teológiára, mondom, minek akarsz a teológiára menni? Vagy miért mész a teológiára? El akarok menni, mondom, akkor te még nem érted a teológiát, az biztos. Ugyanis nagyon sokszor hallhatunk prédikációkat. Hallhatunk ilyen olyan vallásos beszédeket. És olyan emberek mondják és mondhatják, akiknek nincsen élő kapcsolatuk az Istennel. Mert az élő kapcsolat azzal kezdődik, hogy az ember megkeresztelkedik a Szentlélek által. És ez egy nagyon-nagyon valós tapasztalás. Egy nagyon olyan dolog, amikor az ember újjászület és feltöltődik erővel. És hogyha nincs meg ez a lélek által indítatás, és nincs meg a lélek által segítés, akkor az olyan lesz, mint hogyha elolvastunk volna egy szakácskönyvet, de soha senki előttünk nem csinálta meg. Mert milyen ételeket tudunk mi legjobban főzni? Azokat, amiket szülőnktől, szüleinktől tanultunk, amik mellett ott álltunk sokszor, emlékszem én is, édesem mindig rávert a kezemre, amikor lopkodtam ki a húsit a bográcsgulyásból, de most már tudok főzni olyat. És hasonlatosképpen soha nem felejtem el, hogy nagyanyám, Isten nyugosztalja, miképpen csinálta tojás és krumplit. És ha hiszitek, ha nem, ő jól csinálta, és finoman csinálta, és most az én kicsi családom, a két gyerek és az asszony is azt mondja, hogy finom, és ízlik neki. Ez is ugyanilyen. Hogyha nincsen élő átadás, nincsen átadó és átvevő, és nincs meg az, amit át lehet adni, akkor egyszerűen nem értik az emberek, és nem tudjuk, hogy miről van szó. Ezért küld el bennünket az Isten, hogy halljatok róla, hogy tudjunk róla. Ahogy hozzám is küldött annak idén, hozzám küldte annak idén kint Erdélybe Józsi bácsi. És hogyha hiszünk, akkor nem fogunk elveszni, hanem örök életünk lesz. Honnan tudhatjuk ezt? Tegnap már elmondtam, hogy bizonyos bűneink már megbocsátottak, vagy úgy egyáltalán teljességgel megbocsátottak nekünk. Először az, hogy bűn tudatosak legyünk. Most nem abban az értelemben értem, hogy én bűnös vagyok, hanem tudatosan keressük és nézzük azt, hogy mi a bűn. És hogyan néz ki a bűn. Az aranyszabályban, amikor Krisztus azt mondja, nevezetesen, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. És gondolhatjuk azt, hogy mi ezt esetleg így csináljuk. De hogyha megnézzük, hogy valóban ezt tesszük, akkor rádöbbenünk, hogy szó sincs róla. Ha azt akarjuk, hogy ne szóljanak meg bennünket a hátunk mögött, akkor mi se plekkálhatunk másoktól a hátunk mögött. Ha azt akarjuk, hogy mások ne próbáljanak bennünket letörni, vagy elnyomni, mint a bélyeget, akkor mi se nyomhatunk le másokat, is törhetünk le. Ha azt akarjuk esetleg, hogy értünk imádkozzanak, akkor nekünk is el kell kezdenünk imádkozni másokért. Ha azt akarjuk, hogy esetleg még az ellenséget is tudjuk szeretni, akkor ezt nekünk kell elkezdeni, nem pedig neki. És egyre tudatosabbak leszünk a bűnben, kidolgozzuk magunkat benne, és napról napra egyre inkább észreveszünk azt, hogy az a bizonyos út, ami teli van örömmel és gyönyörrel, az valójában a fájdalmakon keresztül vezet. Egyre jobban észrevesszük azt, hogy milyen nehéz az, ezen az úton való járás. Egyébként feltűnik, hogy mennyire inkább benne vagyunk a szószban, mert gondolhatnánk azt, hogy amíg templomba járok, vagy imádkozunk, és így tovább, akkor mi tulajdonképpen jól vagyunk, rendben vagyunk. De ez körülbelül olyan, mintha úgy gondolnák a világiakról, illetve azokról, akik ezzel nem foglalkoznak, hogy ő 30 méter mélyen vannak a vízbe, és belefulladnak. Mi pedig csak 1 méter mélyen vagyunk a vízbe, de attól még ugyanúgy belefulladunk. Lehet, hogy ők mélyebben benne vannak a bűnbe, de attól még ugyanúgy megöl engem is, és téged is, és őt is. Vagy egy másik ilyen gondolat. Ez egy jellegzetes farizeusi gondolkodás egyébként, hogyha ő kiemelkedik, például valaki egy felhőkarcoló tetején él, és hogy ó, hát ő mennyire magasabb, és ügyesebb, okosabb, és eszesebb, és hatalmasabb, és gazdagabb, ahhoz képest az emberhez képest, aki kint lakik a gettóban, egy lyukban, mocsokban, bűzben. De hogyha elgondoljuk azt, hogy milyen messze vannak ők a naptól, az éltető naptól, akkor az a 150-200 méter különbség, az semmi. Nem mondhatjuk azt, hogy az illető, aki fönnél a tetőn, közelebb van. Nem mondhatjuk azt, hogy akivel úgy gondoljuk, hogy ő szentebb, hogy közelebb van. De főleg magunkra ne gondoljuk ezt. Mert minél közelebb vagyunk, annál jobban felismerjük, hogy mennyire távol voltunk. Minél közelebb vagyunk, annál gazdagabban felismerjük a keresztnek az erejét. Minél inkább átölel bennünket az Isten, annál inkább tudunk pártatlanok lenni, annál inkább tudunk nem személyválogatók lenni, annál tisztább lesz a szemléletünk, a tekintetünk másokra, az emberek gondolataival kapcsolatban, hogy ők mit tesznek, hogy mit nem tesznek. És annál könnyebben tudunk megbocsátani is. És ha tudni akarjuk, hogy valóban elengedtük a bűneinket, akkor nézzük meg azt, hogy elkövetjük-e őket. Mert amilyen bűnöket már nem követünk el, azokat már elhagytuk. Hogyha elhagytunk bizonyos bűnöket, nem jelenti azt, hogy más bűnöket nem hagytunk el. De talán ez egyik legjobb mércéje annak, hogy észrevegyük, hogy mennyire kegyelmezett meg nekünk az Isten. Na már most itt van még Jézus szerepe. Itt van még ez a kereszt dolog. Mire jó ez az egész? Még egyszer, miért kellett, hogy meghaljon? Csak a szabályokat, hogy ne ághassa át az Isten? Nem. Nem csak ennyi. Az elején a beszédnek beszéltem úgynevezett buddhizmusról. Van a tibeti buddhizmusban egy gyakorlat, amit úgy hívnak, hogy cső. Ez azt jelenti, hogy átvágás. Ezt magányos helyeken gyakorolják ezek az emberkék. Az a lényeg, hogy önfeláldozás. Fölmegy oda, egy hegyre vagy valahova, és szimbolikusan, jelképesen felajánlja a javait, felajánl ételeket, italokat, felajánl a gondolatait, és akkor elkezdi sorolni, hogy felajánlom nektek a májamat, a szívemet, a vesémet, az agyamat, a testemet, és így tovább. Aztán utána abba hagyja, aztán hazamegy. És beszélgettem egy buddhista ismerőssel, és akkor mondom, hogy figyelj már, hát én a cső, hát ez a világ leghíresebb gyakorlata. Miről beszélsz? Hát legtöbb ember nem is hallott róla. És mondom, ugyan nézzél már rá Jézus keresztjére. Elgondolkodott, és így homlokára csapott. Önfeláldozás. Olyan önfeláldozás, ami nem jelképes, nem szimbolikus, nem csak beszélünk, hanem amit meg is teszi. És az, hogy fel is támad, és ezzel bebizonyítja, hogy Isten fia, az már a habatortán. Mert igazából nekünk már a keresztnek, önmagának, a halálnak, az önfeláldozásnak is elég kellene, hogy legyen. Ezért is a legnagyobb református teológusok, meg a reformáció, illetve a reformátusság a nagypénteket tartja főünnepének, nem pedig a feltámadást. A feltámadást mondhatjuk, az már szinte ilyen járulékos dolog. De ott van, és egyik a másik nélkül nincsen. Hiszünk benne? Utána nézünk? Ez, ami rajtunk múlik. Ez, ami rajtad múlik, ez, ami rajtam múlik, de figyelmeztetek minden egyes testvért és itt lévőt, ha belekezd, vagy folytatja, és egy jobban belemélyül, akkor vigyázzon, mert el fog érkezni egy olyan pontig, ahol már nincs visszafordulás, és ha mégis visszafordul, akkor egész életében nyomasztani fogja a veszteség, a kár, annak a kára, hogy nem hitt az Isten szavának, nem hitt az őszinte beszédnek, nem hitt a Krisztus feláldozásának, és nem hitt az örök életnek. Adja az Isten, hogy mi higgyünk benne. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, igaz Atya vagy, Te, aki olykor igéddel buzdítasz, olykor vigasztalsz, olykor fetsz, de mindig tanítasz. És nem csak beszéddel és igével, hanem élő igével, ható igével, oly igékkel, melyeknek ereje van, oly igével, ki testet öltött. Hiszen általad és érted van a mindenség. És ezt a szeretetet, ahogy teste töltöttél, és értünk áldoztad magadat fiat képében. Ezt köszönjük. Bevalljuk, hogy mi erre nem igazán vagyunk képesek. Bevalljuk, hogy nem tudjuk kihúzni magunkat a gödörből. Bevalljuk azt, hogy sokszor az igének a nyersessége, annak radikalitása, annak közvetlen volta, megijeszt benne. Bevalljuk azt is, hogy nem tudunk egyedül lenni, hogy nem tudunk hozzád fordulni, hanem minden világi és mulandó dologhoz kapkodunk, és azokban kapaszkodunk, csak hogy ne ismerjük be, hogy előtted a mi lelkünk csupasz és mezítelen. Kérjük hát, hallgass meg most bennünket, ahogy hálát adunk az áldásért. Ahogy hálát adunk és kérünk, hogy ne hagyjál bennünket. És arra kérünk, hogy buzdítsál bennünket, hogy járjuk a Te utadat, mert bár az a kereszthez vezet, és a kereszt előtti megsemmisüléshez vezet, az óember halálához, akihez mi oly annyira ragaszkodunk. De helyette megszületik bennünk a Krisztus, az örök világosság, és Istenek gyermekeivé válunk, akiket Te igazán szeretsz. Így kérünk hát, hallgass meg bennünket most is, ahogy mindig meghallgatsz bennünket. Ahogyan együttesen összefonjuk a mi könyörgéseinket a fiad által tanított szavakba, eképpen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, szentek gyülekezete, ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévejgései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé a dicsőség, most és mindörökké. Amen.